Schilling Árpád rendező a vendégem, akitől először azt kérdezem, ami nem a színháznak a ügye feltehetőleg, lehet, hogy az lesz, mégpedig, hogy adásunkkal egy időben szállították el a Károlyi szobrot a Kossuth térről, holott volt egy szervezet is, a MSZP budapesti tagozata, amelyik legalábbis megpróbálta védeni a szobrot, de ezek szerint nem túl nagy sikerrel. És hát az utóbbi időben erről elég sok vita folyt, hogy a Károlyi Mihálynak voltak éppen mi is volt a szerepe annak idején, és hát ugye a jobb oldalról sokan támadták, hogy hát neki köszönhető többek között Trianon is, meg hát sok-sok minden, és hogy ő egy nagyon káros politikai személyiség volt az elmúlt évszázadban, mármint a 20. században. De neked mi arról a véleményed, hogy itt fogja magát a jelenlegi kormányzat, és elszállítja feltetleg Siófokra majd a Károlyi szobrot, és ezzel kvázi le van tudva Károlyi Mihály, az első köztársasági elnökünk.
Nem igazán szimpatizálok ezzel a magatartással, bár hozzáteszem, hogy annyira nem ismerem Károly Mihály kiterjedt életművét, nem gondolom, hogy annyira ártalmas politikus lett volna. Nyilvánvalóan egy demonstratív gesztus ez, egy politikailag demonstratív gesztus, és annak az állítása, én ezért nem szimpatizálok vele, annak az állítása, hogy egy többségi felhatalmazással bíró politikai erő tulajdonképpen kulturális átrendezésbe foghat egy városban, vagy egy országban. Én szerintem ez mondjam, kihatásában lehet nagyon kártékony. Tehát tulajdonképpen egy felhívás táncra egy következő kormányzat számára, akik mondjuk valamiféle többséget szereznek, akkor ez egyfajta jeladás, hogy akkor aki itt ott nem tetszik mint szobor, ugye, ha jól emlékszem, akkor ugye a felvonulási téren vagy a október 23-ai térnek hívják most már, ugye ezt, ahol van ez az október 23-ai emlékmű, ez az absztrakt emlékmű, ugye rögtön azzal kezdte az új kormány, hogy ennek neki ment a Tarlóson keresztül talán, hogy akkor ezt a vashalmot el kell mozdítani.
Nem a kormány, hanem voltak olyan vélemények a jobb oldalról, és itt főleg a Jobbik hangoztatta ezt, hogy ezt azonnal el kell bontani, hogy ez úgy ronda, ahogy van.
De talán a Tarlós is belement ebbe a történetbe, aztán lehet, hogy szóltak neki, hogy nem feltétlenül ezzel kell kezdeni. Szóval azt gondolom, hogy ez a fajta üzenet nyilvánvalóan egy baloldali politikai erő felé való üzenet, a baloldallal szimpatizáló emberekkel szembeni üzenet. Szóval én szerintem ez egy fölösleges játék. Értem, hogy arra hivatkoznak, hogy vissza akarják állítani a második világháború előtti állapotába ezt a teret, de biztos vagyok benne, hogyha szóval ebből indulnak ki, hogy akkor vissza kell állítani, akkor több szobrot ugye akkor át kell helyezni, akkor át kell alakítani.
Nem beszél arról, hogy volt egy óriási Tisza emlékmű, Tisza István emlékmű, ami egy hatalmas kiterjedési emlékmű.
Hát akkor ezt vissza kell állítani, vissza kell építeni. Tehát valószínűleg nem, tehát a lényeg az, hogy nem fogják tudni visszaállítani tényleg originális eredeti állapotába, és akkor nyilvánvaló a kérdés, hogy akkor viszont még kell elmozdítani egy szobrot. Nyilván azért kell elmozdítani ezt a szobrot, mert politikailag nem, tehát a jelenlegi kormányzó erő nem ért egyet azzal, amit Károly Mihály képvisel, stb. Szerintem ezek az üzenetek fölöslegesek, nem erre van volna most szükség az én meglátásom szerint. De hát az, hogy én mit gondolok erről, meg hogy mire volna szükség, az a jelenlegi kormány döntését szerintem egyáltalán nem befolyásolja, hanem van egy irányzék, amit ők elhatároztak, és végig visznek tűzön vizen át, és ide tartozott például az is, hogy a Károly Mihály szobornak menni kell. Szerintem ez is csak egy szelete, vagy egy ilyen olyan feltűnő szelete annak, hogy ez a kormány hogyan gondolkodik.
De valamilyen módon lehet valami kis igazságuk abban, hogy bizonyos dolgokat átalakítanak azért, mert hogy a történelem rávilágított arra, hogy voltak éppen bizonyos máig hősnek, vagy jelentős politikusnak tisztelt politikusok, híres emberekről készült emlékműveket el kell mozdítani, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, vagy azt gondolom, hogy ez nem annyira indokolt. Vannak olyan országok, amelyek úgy fog amelyek ezekkel a kérdésekkel úgy foglalkoznak, hogy lehet, hogy most úgy értékeljük, hogy a század előtti elején lévő miniszterelnöknek a tevékenysége az most már nem tekinthető olyan nagynak, de hát ő is hozzátartozik a történelmünkhöz, akkor, amikor ezt felállították, akkor az akkori honatják úgy gondolták, hogy erre szükség van, akkor ezt így kell hagyni, mert hát, ez az ország hát történelmének a része.
Jó, ezért ezzel nem teljesen értek egyet, mert ha ez lenne, akkor most tele lennénk szovjet emlékművekkel, hiszen akkor az akkori történelmünknek ez volt a része. Nyilván egy adott pillanatban, egy
a
adott...
Az egy adott,
hát jó, akkor azt mondom, hogy feltűnő helyen elhelyezett nagyméretű szobrok emlékeztettek a rendszerváltás után egy olyan politikai korszakra, amivel az emberek túlnyomó többsége egyszerűen nem tudott azonosulni.
Igen, de ezt megoldottuk a rendszerváltás után egy-két év alatt. Hát, a szoborparkkal.
Hát igen, nyilván akkor volt, amennyiben, hát igen, azzal értek egyet, hogy abban az esetben, hogyha akkor ez egy konszenzusos döntés volt, akkor ahhoz tartania kell magát nyilván utána a következő kormányoknak. Kicsit hasonló ez nyilván az alkotmányhoz, hogy akkor ebben megegyeztek, aztán most meg mégsem tudunk azonosulni vele, hogy ez a kormány nem tud azonosulni vele, akkor átalakítja. Szóval én azt mondom, hogy nem mindenki tartozik ugyanabba a csoportba, tehát amikor a szovjet emlékművekről volt szó, az egy történet, nyilván Károly Mihály meg egy másik. Én nagyon veszélyesnek tartom azt, amikor azt szerint a logika szerint osztályozzák a történelmet, hogy az, hogy ugye van ez a, ott is egy a történelmi szemléletben egy jobbos balos megosztás, és azt mondjuk, hogy vannak mit tudom, a náci büntettek, meg vannak a kommunista büntettek, vannak a náci bűnözők, bűnösök, és vannak a kommunista bűnözők és bűnösök, és akkor ez szerint a nagyon leegyszerűsít történelmi szemlélet és logika alapján osztályozzuk a magyar történelem figuráit, és ez alapján mondjuk Károly Mihályt elkezdjük jobboldali nyomásra beletolni, úgymond a kommunista bűnösök, bűnöző kategóriába. Ez szerintem egy veszélyes irány, mert Károly Mihály egyértelműen nem egy ilyen alakja a magyar történelemnek, tehát hogyha egy picit is efelé, hogy mondjam, üzen a kormány, hiszen azt mondja, hogy fogjuk ezt a szobrot, azt vigyük le Siófokra, tehát hogy legyen minél távolabb a fővárostól, tehát hogy még csak az sem következik ebből, hogy Budapesten valahol máshol találjunk ennek a szobornak egy helyet, akkor ez nem lehet nem úgy érteni, hogy meg akarunk szabadulni a magyar történelem egy jelentős, vagy hogy mondjam, ellentmondásos, de mindenféleképpen fontos figurájától, az szerintem nem egy jó, én erre utaltam, hogy ez nem egy jó üzenet, nem jó ezt a, hogy mondjam, ennyire erőszakoltan tartani ezt az ideológiai irányt, mert szerintem ha konszolidálásról beszél Orbán Viktor, akkor szerintem nem ebben az irányban kell menni, hogy akkor ahol csak lehet még azért kokikat és halereket osztani. Valamilyen módon ezt, ha tényleg csak azon, hogy egy teret át akarunk alakítani, és 10 méterrel arrébb teszünk egy szobrot, akkor is mondjuk fölmerül az a kérdés, hogy tényleg ennyire sok pénzünk van, hogy most ezzel kell foglalkoznunk, de mondjuk teszem azt fontos, hogy a Kossuth tér tényleg valamilyen kulturált, civilizált alakot öltsön, mert hát borzasztó, hogy kinéz, ez teljesen egyértelmű, hogy hatalmas parkoló, de akkor is azt gondolom, hogy lehetne ezt olyan civilizáltabb vagy konszolidáltabb formában tenni, mint ahogy ez történik. Én azt mondom, hogy ez csak olaj a szélsőségesek által táplált tűzre, tehát hogy igenis tényleg valóságosan van egy ilyen, hogy meg kell tisztítanunk a történelmet ezektől a kommunista bűnözőktől, és akkor ebbe a zsákba beledobálunk mindenféle figurát. Ezen nem segítjük elő azt, hogy a Magyarországon a polgárok valahogy a saját történelmükkel világosabban szembenézzenek. Tehát én ezért nem tudok ezzel azonosulni, hogy nekem ez a problémám ezzel a gesztussal.
Erre azt akartam neked mondani, hogy ha állandóan 10 évente, 20 évente átértékeljük az elmúlt évszázadot, akkor a szerencsétlen magyar polgár fejében olyan kaotikussá válik minden, hogy elképesztő. Egy családon belül is emiatt súlyos konfliktusok lesznek. Tehát, hogy a dolog, ez így nem nagyon jó. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni, hogyan lehetne a politikusok kezéből kivenni azt a pálcát, hogy akkor most odavarázsoljanak valakit, akit éppen jónak tartanak, és azt meg elvigyék a sufiba.
Van egy ilyen, ha jól tudom, akkor van ilyen, azt hiszem, Kövér László beszélt arról, hogy van két Lianna emlékművet képzelnek valahova, talán volt még valamilyen elképzelés, hallottam, vagy olvastam.
Van már két Lianna tér is, például.
Hát igen, de hogy ez lehetne például ez egy gesztus, hogy akkor az azt mondja a jobboldali kormányzat, hogy akkor úgymond kijelöli, vagy jelzi, hogy számára akik voltak azok a szociáldemokrata vagy baloldali erők, akikkel tud azonosulni.
Könyvklub bővített kiadás. Hétfő délutánonként 1 órától Olá Andreával a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Reklám. Bicsek Feri, te miért léptél be a Hadszoljon Egyesületbe?
Én amikor évekkel ezelőtt beléptem a Klubrádióba, akkor az már egy egyesület volt. Legalábbis én azt vettem észre, hogy az újságírók, a riportalanyok és a hallgatók is egy közösséghez tartoznak, lényegében ugyanaz foglalkoztatja őket, és kiderült, hogy ez egy egyesület lett.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadszóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadszóljon! Programajánló.
Báb labirintus, operett és musical parádé, éjszakai teázó, színházi tipsó, aranyhal nézőmorgászat, a lélek színpada, szellemvasút, retro lehetetlen, álomfejtés, táncmaraton színészekkel, éjszakai kabaré, művész és néző a porondon, és még számtalan program a színházak éjszakáján. Vásárolj karszalagot, és nézd be akár az összes színházba. Március 31-én délután 4-től hajnali 2-ig. www.színházakészakája.hu.
Karinti Márton vagyok. Buda egyetlen folyamatosan játszó kőszínháza 30 éves lett. Nézze meg a jubileumi évad minden előadását. Ma a Koldus és Királyfi című Mark Twain regény színpadi változata van műsoron. Bővebbet a www.karintiszínház.hu honlapon talál.
Reklám hangzott el.
Reggeli gyors,
nem maradjon le semmiről.
Schilling Árpád rendező a vendégem, akinek az egyik ilyen nyilatkozata itt van előttem, az a cím, Schilling Árpád, kettős pont, legyen ügyünk a magyar kultúra. Úgy kezdődik, hogy Andrew G. Vajna, Bán László, Kovács Szilveszter és Vinyánszky Attila kulturális forradalmat készítenek elő. Mit tehetünk velük, vagy ellenük? Teszi fel a kérdés Schilling Árpád a március 15-e című kiadványban közzétett cikkében. Akkor én is felteszem ezt a kérdést, hogy kell-e egyáltalán tenni ellenük valamit, vagy mit tehetünk velük, vagy ellenük?
Hát elsősorban én nyilván azt gondolom, hogy együttműködésre van szükség, és egyértelmű, hogy olyan szakemberekkel, akik ilyen jelentős pozícióban vannak, mint ők, egyszerűen eminens érdeke a szakmáknak, hogy együttműködjenek. A kérdés az, hogy ők mennyire akarnak együttműködni a szakmákkal. Ezek nagyon különböző.
De hogy látod?
Hát nagyon különböző beállítású emberek, nagyon különböző területek élén állnak most. Egyértelműen Bán László az, aki szerintem kimagaslik ebből a társaságból, mint a szakértelmét, mind
igen,
a nemzetközi beágyazottságát, meg
a sikereit,
és hát egyáltalán azt, ahogyan ő fölépítette a Szépművészeti Múzeum új brendjét. Tehát őt egy vitathatatlanul, hogy mondjam, egy olyan szintű szakembernek érzek, aki hát majd egyszer egy olyan időben egy kulturális miniszter is lehetne ebben az országban, azt gondolom.
Mármint egy normális időben.
Hát egy olyan időben, igen, amikor lehetne egy egységes országról, polgárságról, kultúráról beszélni. Én szerintem az ő vágya is ez, tehát ő tényleg egy nagyon felvilágosult ember. Vajnával kapcsolatban én azt gondolom, hogy az általa kidolgozott új pénzosztási rendszer szakmailag védhető. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy olyan szakmailag végiggondolt konstrukcióról van szó, ami jelzi egyébként az ő, hogy mondjam, produceri szakmai tudását. Tehát én azt gondolom, hogy az önmagában nem problematikus. A probléma az, hogy a szakmával milyen egyeztetést folytat. Nem ennek a pénzosztási mechanizmusnak a kialakítása terén, hanem annak a működtetésében. Tehát mondjuk azt, hogy a kurátorokba jutathasson, tehát hogy a kurátorok kinevezésekor valahogy a szakma igényei, javaslatai figyelembe legyenek véve, az egy rendkívül fontos jelzés volna minden irányba. Ráadásul azt gondolom, hogy a Vajna folytat egyeztetéseket több irányban is, viszont érezhetően van a szakmának egy olyan része, akik mondjuk az elmúlt 10-20 évben jelentősebb filmszakmai pozíciót töltöttek be, azok felé egyértelműen lezár, tehát hogy van egy olyan szakmai kör, amikor nem kommunikál.
Egy pillanat, itt ült nemrég Sándor Pál filmrendező, aki ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy neki pozitív meglepetés volt az, hogy felvette a kapcsolatot velük, mert ezzel a filmszakmai grémiummal, többek között a Vajnával is, és hogy hát őt meglepte az, hogy például egy forgatókönyvvel kapcsolatban olyan értékelést kapott, amelyet használni is tudott, és amelynek volt eleje, vége, közepe, és voltak tanácsok, jó tanácsok is benne, és hogy hát úgy gondolja legalábbis ő, hogy tud velük együtt dolgozni, csak valahogyan vannak olyanok, akik eleve elutasítják ezt a fajta stílust, amit a Vajnáék képviselnek.
Ez is biztos benne van. Én azt gondolom, én is sok, hogy mondjam, ilyen jó visszajelzést hallottam erről a rendszerről, tehát hogy hasznos érdemi szakmai párbeszéd zajlik mondjuk a forgatókönyvekkel kapcsolatban. Sokak számára, főleg az újabb törekvő generáció számára az, hogy a forgatókönyv írásra helyezik a hangsúlyt, valóban ellenőrzik a forgatókönyveket és visszajeleznek. Tehát, hogy tulajdonképpen egy kiszámítható rendszer kezd kiépülni. Én csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy fenntartható, működtethető legyen, nem lehet, ugye egy olyan bázisra épül ez az új filmalap, ami egy kriminalizációból született. Tehát a filmszakma egy adott időpillanatban, ezelőtt 2 évvel tulajdonképpen kriminalizálva volt, hiszen ott történt egy feltárás, a feltárás közben nem lett igazából nyilvános, nem lettek felelősségre vonások, hanem egy szakma egységesen lett, úgymond tehát kriminalizálva, az volt az állítás, hogy itt az MMK belül ilyen olyan összefonódások, stb. Volt. De ez nem lett egy nyilvános vizsgálat, nem lett ennek egy nyilvános eredménye. Hogy mármint hogy?
Hát, hogy az MMK-ban ilyen olyan összefonódások voltak, és hogy...
Biztos vagyok benne. Hát nem lehetett ennyi pénz, csak úgy, hogy ennyi pénz
eltűnjön. És hogy eltapsolták a pénzt.
Én szerintem ebben volt, a mechanizmusokban volt átláthatatlanság, a mechanizmusban volt automatizmus, tehát, hogy egyszerűen csak valakik azért, mert a nevük alapján, stb., és ez mindenféleképpen kártékony. De az ilyen helyzeteket szerintem nem úgy kell megoldani, hogy az ember azt mondja, hogy na, ez egy nagyon-nagyon szar rendszer volt, lépjünk túl rajta, csináljunk most egy jót, hanem tárjuk föl. Tehát kicsit olyan ez, mint most ide ugrik, de mint az ügynök ügy, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor lépjünk túl rajta, most már annyi minden fölhalmozódott, most már hagyjuk ezt. Nem, hát tárjuk föl, mondjuk meg, mivel ez nem történt meg, ezért egységesen lett a szakma összekenve, erre épült ez a filmalap, ami vitathatatlan szakmai erényeket mutat föl, viszont még mindig ezen az alapon áll, és ennek a feloldásához az kellene, hogy elinduljon valamilyen érdemi kommunikáció, valamilyen szakmai párbeszéd. Tehát Vajnával kapcsolatban az érzésem, hogy rendkívül jó szándékkal, hatékonyan épít föl egy rendszert, tulajdonképpen még kommunikális a szakma egy bizonyos részével. Van az ő esetében is egy olyan mechanizmus, hogy lehet hozzá menni, be lehet hozzá menni.
Te voltál nála?
Én nem, de van egy olyan, tehát van egy olyan hiányosság ennek a rendszernek, hogy hiányoznak azok a nyilvános találkozók, konferenciahelyzetek, amiben ezeket föl lehetne oldani, ezeket a konfliktusokat, és be lehetne vonni a filmszakmát ebbe a párbeszédbe. Tehát Vajnával kapcsolatban én ezt gondolnám. Ókovács Szilveszternek az eddigi munkásságával kapcsolatban azt gondolom, hogy egyszerűen van egy mismásolás az ő tevékenységében. Azzal, hogy azt állítja, hogy az Erkel Színház egy rendkívül fontos intézménye a magyar kultúrának, ezzel még egyet lehet érteni. De amikor elindul ez a kommunikáció, hogy egy-két milliárdból majd felújít, megalapítjuk, és akkor majd oda majd jönnek a közönség, meg népopera lesz, meg nem tudom micsoda, és egyébként meg az operában meg leépítéseket csinálunk, meg nem tudom mi. Tehát én azt érzem, hogy nem egészen tiszta a kommunikáció. Egyrészt nem látom, hogy honnan lesz az az irdatlan mennyiségű pénz, mert itt nem 1-2 milliárdról van szó, amivel ezt az egész átalakítást, ezt az Erkel
Színház megalapítja. De várjál csak, itt 2,5 vagy 3 milliárd forintról van szó.
Én azt gondolom, hogy ez itt jóval több pénzre van szükség.
Ez igaz, de hogy azt hiszem, hogy ennyi jut most a felújításra.
Azt én értem, hogy ennyi jut, de tehát én azt látom, hogy van egy olyan opera szakma, ami több sebből vérzik, amiben nyilván ott van az a kérdés, hogy akkor vidéken hogyan csinálnak operát, a fővárosban hogy csinálnak operát, hogy lehet ezt az operát olyan szintre emelni, ahol nem tudom, 50 éve volt utoljára, hogyan lehet fölemelni ezt a színvonalat. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet ehhez úgy hozzáállni, hogy akkor az első és legfontosabb dolog, hogy megnyitunk egy másik operaházat, ha csak nem az, és ezért érzem ezt a mismásolást, az az elképzelése hosszú távon Ókovács Szilveszternek és a kormánynak, hogy a jelenlegi operaénekeseket, mivel esetleg ezek nem érnek el olyan magas világszínvonalat, amivel a magyar állami operázat föl lehetne emelni, átpaterolják majd az Erkel Színházba, hogy ott énekeljenek népoperát az olcsó jegyekért, és majd valahonnan, és akkor itt jön a kérdés, honnan teremtenek elő óriási összegeket arra, hogy majd nemzetközi sztárok lépjenek föl a magyar állami operaházba, mert egyébként, ha nem lépnek be ide a nem lépnek be ezek a nemzetközi sztárok, akkor nem tudom, hogy mivel lehet majd emelni ennek az operaháznak olyan szinten az ázsiúját, mint amiről szerintem Ókovács Szilveszter és Orbán Viktor is álmodik, hiszen ő volt Orbán Viktor, aki 2 évvel ezelőtt meg lebegtette, hogy itt nemzetközi sztárok fogják majd irányítani ezt az operaházat. Szóval azt hiszem, hogy van egy mismásolás, itt is az a probléma, hogy együttműködésre volna szükség, de ahhoz nyilvános kommunikáció kellene, ahhoz egy olyan tiszta, világos tervek kellenének, amikre az ember szakmailag tudna reflektálni. Itt ilyen víziók és álmok keverednek, ilyen nagyszabású elképzelések, valami vízió arról, hogy az Erkel Színház egy óriási épület, hogy oda majd ömleni fognak az emberek, akár olcsó jeggyel is a népoperákra, miközben az oktatásnak nem része az opera műfaj, a magyar lakosság nagy részét, túlnyomó többségét, a kultúra iránt érdeklődő lakosságról beszélek, nem érdeklődnek az opera iránt. Tehát nem az van, hogy van egy irdatlan tömeg, amelyik egyszerűen már nem fér el a magyar állami operaházban, hanem a magyar állami operaházban sem mennek el az emberek. Tehát én nem tudom, hogy mire épülne egy még egy, és a jelenlegi operaháznál kétszer akkora operaház ebben a városban. Tehát azt érzem, hogy itt ilyen elszabadul egy-két házi barát álma, víziója, és akkor ahhoz milliárdokat lehet rendelni, és ezt a fene tudja, hogy ki fogja fenntartani, és egyetek kik fogják ezeket a helyeket feltölteni. Tehát én ezt érzem erős, ami a legfontosabb, és ez az én szakterületem igazából, a színház, ott pedig Vidnyánszky Attilának a tombolását lehet érzékelni, ha lehet érzékelni, mert az igazság, hogy Vidnyánszky Attila olyan mértékben titkossá teszi az ő munkásságát, hogy semmit nem lehet tudni. Itt nincsenek, itt tulajdonképpen még a víziókról se lehet igazán tudni semmit, nem hogy a tervekről, vagy a konkrét kidolgozott munkatervről, amivel itt a magyar színházi rendszer átalakítását nyomon tudnánk követni. Azt lehet csak érzékelni, hogy Vidnyánszky Attila és az ő szűk köre, tehát kb. 4-5 ember, akivel ő körbeveszi magát, valamiféle nagyszabású akcióba kezdett a magyar színházi életben, elsősorban a vidéki színházak megmentése érdekében, amit úgy önmagában üdvözölni is lehetne, de az az igazság...
Na, a konkrétumokra még kíváncsi vagyok ez ügyben, hogy a Vidnyánszky Attilával kapcsolatban, aki azért tett olyan dolgokat is, amelyek szerintem haladóak a magyar színház tekintetében, milyen is gondolsz pontosan, majd kíváncsi vagyok a hírek után. Klubrádió.